Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Legyen öröm az iskola kezdés. Ezzel a mottóval a Katolikus Karitász 2025-ben is elindította hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-e és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyermekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. Egy kampányról beszélünk, de ez jóval több, mint néhány hétig tartó gyűjtés vagy figyelemfelhívás. Ez a kezdeményezés annak a hosszú és elkötelezett munkának a része, amelyet a Katolikus Karitász nap mint nap végez a gyermekekért, a családokért, azokért, akiknek az iskola kezdés nem csak izgalom, hanem küzdelem is. A kampány célja, hogy a Katolikus Karitász a beérkező adományokból a nehéz anyagi és érzelmi körülmények között élő családokat tanszerekkel, tanulást segítő és ösztönző programokkal támogassa. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez a nemes ügyhöz, valamint a karitász.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Minél hamarabb orosz-európai csúcs találkozóra van szükség az orosz-ukrán háború lezárásáról, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor hozzátette, jó hír, hogy a jövő héten találkozik az orosz és az amerikai elnök, mivel tűzszünet és a szankciók eltörlése csak akkor lehetséges, ha az amerikai és az orosz elnök megegyezik. Emlékeztetett arra, hogy Magyarországnak hivatalosan évek óta van javaslata Brüsszel asztalán, amely szerint ne az európai intézmények vezetői, hanem a német kancellár és a francia elnök együtt menjenek el Európa nevében tárgyalni Moszkvába, vagy semleges területen hozzanak tető alá találkozót. A fix 3%-os hitelprogram eredményeként sokkal több ház, lakás épül majd, mint korábban, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, a program a vásárlókat, a fiatalokat támogatja, de költséghatárokat határoztak meg, így előzve meg az áremelkedést, hozzátette. Luxus lakásokra nem vehető igénybe a hitel. A kormány áremelkedést megakadályozó korlátokat épített be a programba. A lakására 100 millió, a házé 150 millió forintnál nem lehet magasabb. Emellett az új vagy használtan vett lakás ház négyzetméterenként nem kerülhet többe 1,5 millió forintnál, közölte. Óriási az érdeklődés az államilag támogatott 3%-os lakáshitel iránt, amellyel az emberek már egészen fiatalon be tudnak lépni a lakástulajdonosok körébe Magyarországon, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a 25 éves futamidejű, a futamidő végéig fix 3%-os kamatozású, árfolyamkockázattól mentes kölcsön kifejezetten kedvező azoknak, akik első lakásukat szeretnék megvásárolni. A kormány minden esetben fellép az indokolatlan áremelések ellen. Az árcsökkentés továbbra is védi a családokat és a nyugdíjasokat. Az érintett élelmiszerek 20,3%-kal lettek olcsóbbak, míg a drogériai termékek ára 26,1%-kal lett kedvezőbb, emelte ki a fogyasztói árak júliusi adataihoz fűzött pénteki kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közölték, a kormány itt nem állt meg, önkéntes árkorlátozást harcoltak ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében. Július 1-től pedig 34 nagyforgalmú vény nélküli szabadáros és 10 vényköteles nem támogatott készítmény ára vált kedvezőbbi a gyógyszeripari szereplők önkéntes árkorlátozásával. Ősszel a nyugdíjasok külön segítséget is kapnak 30 ezer forint értékű élelmiszerutalvány formájában, sorolta a minisztérium. A minisztérium idézte a Központi Statisztikai Hivatal friss adatait, amelyek szerint 2025. júliusában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3%, míg az előző hónaphoz képest 0,4% volt. Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 5,9%-ot tett ki. Ez a hideg élelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,6%, az előző hónaphoz képest pedig 0,3% volt. Végül az időjárásról. Döntően felhőtlen, száraz idő várható gyenge légmozgással, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között, a vízpartokon, belvárosokban kevéssel 16 fok felett alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 31 és 37 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa fogadta a három velencei fogvatartottat, akik Terniből gyalog érkeztek Rómába. Leó pápa részvét távirata a gánai helikopterbalesetben elhunytakért. 5 évvel a kikötői robbanás után a pápa közelségét fejezi ki Beirut népéhez.
Leó pápa fogadta a három velencei fogvatartottat, akik Terniből gyalog érkeztek Rómába. 14. Leó pápa csütörtökön találkozott azzal a három velencei fogvatartottal, akik gyalogos zarándoklat keretében érkeztek Rómába, ahol többek között Francesco Morália velencei pátriárka, a velencei nagyboldogasszony Férfi Börtön igazgatója és börtön lelkésze kísérte őket a Szentatyához. Az 500 km hosszú Velence-Róma táv utolsó, közel 100 kilométeres szakaszát a három fogvatartott, különleges engedély birtokában és megfelelő kísérettel teljes egészében gyalog tette meg. Az örök városba érkezve örömmel haladtak át a Szent Péter Bazilika szent kapuján, majd személyesen is találkoztattak 14. Leó pápával, aki csütörtök késő délután fogadta őket az apostoli palota konzisztórium termében. A kiagatáson részt vett Francesco Morália velencei pátriárka, Fabrizio Favaro atya püspöki helynök, Franco Senzini, a velencei Caritas igazgatója, Don Massimo Cadamuro, velencei börtönlelkész, és Maurice Pazian, a velencei férfi börtön igazgatója, valamint Antonia Antonica börtönparancsnok, továbbá azok az önkéntesek és segítők is, akik az elmúlt napokban a velencei egyházmegyéből velük együtt tették meg az utat Rómába a jubileum alkalmából. A Szentatyánál tett kialkatásról maga a velencei pátriárka így számol be a Vatikán Rádió olasz adásának. Amikor bemutattam a Szentatyának az egész csoportot, elmondtam neki a jubileumi zarándoklat bűnbánati jellegét, melyet részben gyalog tettünk meg, és amely különösen azok számára nagyon fontos, akik őrizetben élnek. Megköszöntük a pápának, hogy időt szánt ránk, és kialgatáson fogadott minket. a velencei egyházmegye nevében néhány ajándékot adtunk át neki, egy kelyhet és egy paténát, amelyet muránói üvegfúvó mesterek készítettek, hogy emlékeztessenek az eukarisztia szentségére, amelyben nem csak társadalmi, hanem lelki megváltásunk is megvalósul. Átadtuk neki a nikopeiai, vagyis győzelemhozó szűz ikonját, amelynek eredetét a Szent Márk bazilikában őrzik, és amit a velenceiek nagyon tisztelnek. A három fogoly és a zarándoklaton részvevő többi személy átadta a pápának a zarándoklat naplóját, a börtön újságjának egyik számát, valamint egy naptárat, amely a börtönben folytatott munka eredménye, amit különféle szövetkezetekkel együtt végeznek. Leó pápa nagyon barátságos volt, mindnyájunkkal baráti hangnemben beszélt, őszinte érdeklődést tanúsított az emberek és a különböző témák iránt. Végül azt is elmondta, hogy 20 évvel ezelőtt járt Velencében, és még mindig csodálatos emlékei vannak a városról és a gondolásokról. A három velencei fogvatartott jubileumi zarándoklata, folytatta a pátriárka, fontos jelentőségű gesztus volt, mert a társadalom egészének a figyelmét rá irányítja ezekre az emberekre, akik büntetését letöltése után teljes jogú tagként készülnek visszatérni a társadalomba. Ezek az emberek ezáltal értékesnek érzik magukat a jóvátétel és a társadalmi visszailleszkedés útján. A találkozás Leó pápával megmutatta a keresztény közösség irántunk tanúsított közelségét és támogatását, amely Velencében sokféle kezdeményezés formájában valósul meg, mind a hétköznapi, szokásos formában, a börtönlelkészek és az egyházmegyei Caritas közreműködésével, mind pedig rendkívüli formában, mint ahogy azt Ferenc pápa tette, amikor másfél éve, 2024. április 28-án felkereste a Giudecca női börtönét, amikor a velencei biennáli Szentszéki pavilonjába ellátogatott. Fabrizio Favaro püspöki helynök hozzáfűzte még a pátriárka szavaihoz, hogy ez a kezdeményezés is azt bizonyítja, hogy a velencei egyházmegye és a Caritas folyamatos figyelme a börtönökben nem korlátozódik csupán a segítségnyújtása és a szolgáltatások biztosítására, hanem teljes mértékben része az egyház küldetésének és így az evangélium hirdetésének is. Enrico Farina börtönigazgató szerint az elmúlt napokban átélt élmény, a jubileumi zarándoklat, a Szent Kapun áthaladás és a találkozás 14. Leó pápával a három fogvartartott számára azt jelentette, hogy új értelmet akarnak adni életüknek, éppen azáltal, hogy egy erőteljesen szimbolikus és konkrét lépést tesznek. Az ő útjukat a felügyeleti szervek érzékenysége és támogatása tette lehetővé, akik hittek abban, hogy a börtön képes utat nyitni azoknak, akik bizonyítják, hogy változni akarnak. Ám ez az eredmény elsősorban a börtön közössége mindennapi erőfeszítéseinek köszönhető, amelyben a fogvatartók, a polgári személyzet, főként az oktatók és az önkéntesek csendben végzik munkájukat, szem előtt tartva a fogvatartottak iránti meghallgatás és bizalom elsődleges szerepét. Mindehhez folyamatosan és soha nem formálisan társul Francesco Moraia pátriárka jelenléte, aki lelkileg és konkrétan kíséri ezt az utat, őszinte és hiteles támaszt nyújtva a fogvatartottaknak. Mi csak megteremtettük az alapokat, hogy mindez megvalósulhasson, de az intézmény lakói azok, akik valóban végigjárnak ezt az utat. Szólt Enrico Farina, a velencei nagyboldogasszony börtön igazgatójának nyilatkozata. Végül Don Massimo Cadamuro börtönlelkész is azt hangsúlyozta, hogy nagyon szép élményben volt részünk, amelynek csúcspontja a találkozás volt Leó pápával. A három fogvatartott is mindig úgy érezte, hogy őket nem elítélként fogadták, hanem útjukat járó személyekként. A Szent Atya megköszönte nekünk, hogy eljöttünk, mert ő maga is, ahogyan elmondta nekünk, reményre szorul, mi pedig szavai szerint ma reményt nyújtottunk neki. Ez a mondat nagyon jól összefoglalja a tapasztalatunk mély értelmét. szólt Don Massimo Cadamuro börtönlelkész nyilatkozata. Leó pápa részvédtávirata a gánai helikopter balesetben elhunytakért. A Szent Atya imádságáról és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat a gánai katonai helikopter balesetben elhunyt személyek halála miatt. Áll abban a részvédtáviratban, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával csütörtökön küldtek a Vatikánból Matthew Gyamfi Suyani püspöknek, a gánai katolikus püspöki konferencia elnökének. 14. Leó pápa őszinte részvétét nyilvánítja a gánai katonai helikopter balesetben elhunyt miniszterek és közigazgatási tisztviselők halálára. A Szent Atya halottak lelkét a mindenható Isten irgalmába ajánlja, és bizalommal imádkozik mindazokért, akik gyászolják őket, különösen is családjaikért. Leó pápa közelségéről biztosítja a nemzetet ebben a mostani nehéz helyzetben. A Szent Atya részvédtáviratát Pietro Parolin bíboros államtitkár látta el kézjegyével. A tragikus baleset Gána déli Ashanti régiójában történt szerda reggel, amikor az éjszakra tartó helikopter nem sokkal a felszállás követően eltűnt a radarok képernyőiről. A gépen utazott Edward Omane Boamach védelmi és Ibrahim Murtala Muhammed környezetvédelmi miniszter, valamint a kormányzó párt, a Nemzeti Demokratikus Kongresszus alelnöke és a Nemzetbiztonsági Tanács magasrangú tanácsnoka is. A közlemény szerint a nyugat-afrikai szerencsétlenséget a 8 utas közül senki sem élte túl. Az egyenlítő közelében fekvő 35 millió lakosú nyugat-afrikai Gána a térség egyik legstabilabb országa.
Öt évvel a kikötői robbanás után a pápa közelségét fejezi ki Beirut népéhez. Tanúvallomások, emlékek, néma felvonulás és az áldozatok nevét viselő 75 fa elültetése jelképezte a 2020. augusztus 4-i beiruti kikötői robbanás 5. évfordulóján tartott imavirrasztást. Könnyek és imák kísérték az ünnepélyes megemlékezést, miközben a libanoniak 5 évvel később ismét a 245 halottra és 6000 sérültre emlékeztek, egy nyílt sebre a cédrusok országának újabb megpróbáltatására, a háborúval, a gazdasági és politikai válságokkal, valamint a társadalmi instabilitással együtt. Egy pápák által szeretett föld, II. János Páltól kezdve, aki üzenetnek nevezte, egészen Ferenc pápáig, aki alig egy évvel ezelőtt augusztusban fogadta a kikötői tragédia áldozatai hozzátartozóinak egy csoportját. Most Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben biztosítja őket, hogy Krisztus könnyei egyesülnek a miénkkel a veszteség és a szenvedés láttán. De sosem a halálé az utolsó szó, erősíti meg a pápa. Közvetíti saját és az egész egyház szeretetét a libanoni népnek. Leó pápa ismételten együttérzését kívánja kifejezni mindazoknak, akiknek a szíve megsebesült, vagy akik mindent elvesztettek a katasztrófa miatt. A szeretett és szenvedő Libanon továbbra is imái középpontjában áll az üzenetben. A pápa szavait az augusztus 3-i virrasztáson Paolo Borgia érsek, apostoli nuncius olvasta fel, aki megosztotta a Vatikáni Rádióval az országgal kapcsolatos nézőpontjait és reményeit. Érsek úr, meséljen nekünk a vasárnapi virrasztásról, amelyet a beiruti kikötői robbanás 5. évfordulóján tartottak, hangzott az első kérdés. Nagyon megható volt.
C'è stata una veglia di preghiera a Carantina, che è una zona adiacente al porto.
Karantinában a Notre Dame de la Délivrance templom előtti téren tartották a kikötőhöz közel, amelyet a robbanás súlyosabban érintett, ahol a robbanás után közvetlenül a legtöbb mentési erőfeszítés történt. Volt egy rövid ima, amelynek során az áldozatok családjai és a sérültek összegyűltek. Voltak tanúságtételek is, majd a néma menet következett a kikötőbe vezető út mentén található kertbe, ahol az elmúlt napokban 75 fát ültettek el az áldozatok nevével. A jövőben még többet is ültetnek. Ezen kívül a libanoni kulturális miniszter bejelentette, hogy az augusztus 4-én felrobbant Silót az ország történelmi emlékhelyévé nyilvánították. Igazán intenzív érzelmi pillanat volt, mert a tragikus robbanás sebei még mindig mélyek. 6500 embert kezeltek Beirut kórházaiban, a káosz, a halottak az utcán. Mindez még mindig élénken él a libanoni nép emlékezetében, hangsúlyozta az interjúban az apostoli nuncius. 14. Leó pápa is jelen akart lenni ezen az évfordulón, jegyezte meg a Vatikáni Rádió újságírója. Igen, a Szent Atya jelen volt egy szívhez szóló üzeneten keresztül, amelyet a vatikáni államtitkár írt alá, válaszolta Borgia érsek. Ez egy bátorító üzenet volt, amelyben kifejezte személyes és a Szent Szék lelki közelségét, amely az évek során különös aggodalmat és közelséget mutatott az áldozatok és családjaik iránt. Érdemes felidézni, hogy Ferenc pápa tavaly fogadta az áldozatok hozzátartozóinak küldöttségét, emlékeztetett Borgia érsek. Igen, 2024. augusztus 26-án Ferenc pápa fogadta az áldozatok családjait, amikor visszhangozta az igazságszolgáltatás és az igazság iránti kiáltásukat, jegyezte meg az újságíró. Azon a napon nem csak az elhunytak hozzátartozói voltak jelen, hanem a sérültek és a súlyos sebesüléseket szenvedettek is, emlékeztetett az apostoli nuncius.
Ha rilanciato questo grido, questo appello alla giustizia e alla verità.
És igen, a pápa megismételte az igazságszolgáltatás és az igazság iránti felhívásukat, amelyet a családok már 5 éve hangoztatnak. Ferenc pápa elismerte, hogy a kérdés bonyolult és kényes. És ez igaz, mindannyian tudjuk, hogy az. Ellentétes érdekek játszanak szerepet, de az igazságnak és az igazságszolgáltatásnak mindenek felett érvényesülnie kell. Ma azonban egy kicsit több remény van. A nyomozás szakaszában már történtek lépések. Az áldozatok családjai kezdik visszanyerni a reményt a jövőre nézve, bár még hosszú út áll előttük, állapította meg a libanoni apostoli nuncius. Pontosabban hol tart jelenleg a nyomozás? Kérdezte a vatikáni újságíró. Még mindig az előzetes szakaszban vagyunk. Tanúkat és a tényeket ismerő embereket hallgatnak meg, de ez időbe telik, és reméljük, hogy hamarosan lezárul, mert az áldozatoknak és a családjaiknak tudniuk kell az igazságot, és látniuk kell az igazságszolgáltatást. Ezeknek a haláleseteknek még mindig nincs egyértelmű oka vagy magyarázata, és ez súlyos terhet ró az egész országra, mutatott rá az érsek. Egy olyan ország, amely az elmúlt hónapokban háborút is átélt, és egy közel-keleti puskaporos hordó kellős közepén találja magát. Hogyan éli meg a libanoni nép ezeket az időket? Kérdezte az újságíró az apostoli nunciust. Valódi megpróbáltatás ez az ország számára. A tűzszünet ellenére kétségtelenül továbbra is feszültség uralkodik, és számos belső és külső politikai probléma súlyos terhet jelent és megoldásra szorul. Természetesen mindig van remény arra, hogy a béke győzedelmeskedik, hogy a béke megteremthető mind az országon belül, mind a határain. Az út nem könnyű, ez egy bonyolult út. De reméljük, hogy a politikai csomók kibolgozhatók, és nemzeti és nemzetközi megoldást találhatunk, hangsúlyozta Paolo Borgia érsek apostoli nuncius. A fiatalok római jubileumának napjaiban több libanoni zászló is látható volt a Via della Conciliazione úton, a Szent Péter téren és a Tor Vergata területén. Mit jelentenek ezek az új nemzedékek Libanon számára? Hangzott az utolsó kérdés. 2 dolgot képviselnek, válaszolta a nuncius. Először is a hitet, amely nagyon is él Libanonban, és sokféle formában jut kifejeződésre. Másodszor az erős ragaszkodást a pápához és az egyetemes egyházhoz.
Certamente una testimonianza di una gioventù che vuole, nonostante tutto, uscire, vuole rinascere, vuole un paese differente.
Ez egy olyan fiatalság jele, amely szabadulni akar, újjászületni, egy másféle országot építeni, mindennek ellenére. Libanon komoly problémával néz szembe, mivel oly sok fiatal kényszerül elhagyni az országot és Európába, az Egyesült Államokba, Kanadába vagy Ausztráliába menni jobb életkörülmények reményében. De sok fiatal marad is, és itt akar dolgozni. Mindenki arra vágyakozik, hogy megtalálja azokat a politikai, társadalmi és gazdasági feltételeket, amelyek sajnos még mindig hiányoznak. Olyan feltételeket, amelyek lehetővé tennék sokak számára, akiknek el kellett hagyniuk az országot, hogy visszatérhessenek és békésen élhessenek ebben a gyönyörű országban, zárta interjúját Paolo Borgia érsek, Libanon apostoli nunciusa.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával, Hadobásné Tóth Cecíliával és Hadobás Zoltánnal a hivatásokról folytatja a beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Folytassuk akkor az elmúlt adásban megkezdett beszélgetésünket a hivatás kapcsán. Egészen parás kis beszélgetés zajlott itt közöttünk. Azt mondhatom, hogy az előadás előtt, közben, után is, hiszen mindenkinek van véleménye a hivatásáról, illetve a saját hivatásáról. És hát említettétek, hogy az enyém meg lemaradt. Hát igazából nem direkt, csak hogy már annyi ügyeset, okosat mondtatok, hogy már nem fér bele. De azért gyorsan elmondom, olyan kérdéseim voltak, hogy jött a saját hivatásod, kik voltak a példaképeid, illetve mennyire tartott te hivatásodnak azt a foglalkozást, amit művelsz. Igazából az én hivatásomnak nagyon sok példaadója volt. Nem biztos, hogy a családban, hiszen a családunkban nagyon tanár ember nincs. A szüleim sem, meg a nagyszüleim sem ezzel foglalkoztak, viszont én nekem a tanítóim voltak azok a példák, akikre már nagyon, tehát pici gyerekként felnéztem, és elképzeltem, hogy milyen jó lehet nekik, hogy ott kínálnak a katedrán, és minden gyermek hallgat rájuk, és isszák a szavaikat, és hogy én is ilyen szeretnék lenni, és egészen kicsi korom óta én már tanítottam a macskától kezdve mindenféle a házban fellelhető állatokat.
Akik kötélnek át.
Jó, lehet időközben elment, de hogy igazából, és mindig voltak olyan helyek a ház környékén, ahol apukám ugye asztalos mester, tehát fa az mindig volt, tehát volt mire rajzolni és egyebek, tehát ez így mindig megvolt. És aztán a Jóisten rakott arra az útra, amin aztán végig is sikerült haladnom, és igazán nagyon élvezetesen kezdtem neki ennek az egész tevékenységnek, de nem mindig volt ez azért annyira élvezetes. Nyilván, hogy vannak buktatói, meg rögös útvonala is ennek a hivatásnak, de én mindig úgy éltem meg, hogy igen, én ezt nagyon szeretem a gyerekeket, és öröm nekem bemenni, és már vártam a másnapot, amikor mehetek az iskolába. És azt gondolom, hogyha valaki így megy, akkor azt szereti, az hivatásként tudja megélni. Úgyhogy az én hivatásom így alakult, és az, hogy tehát ugye biológiai kémiai hittanszakos vagyok, de ezt is már ugye elmondtam más adásokban, hogy engem a hittanra, tehát erre a vonalra rakott rá Jóisten, és nem hagy innen lelépnem. Tehát mindenféleképpen ezt az utat jelöltek el számomra, és ezt nagyon erőteljesen az értésemre is adta a mennyei atya. Igaz, hogy most már megengedi azt, hogy kémiát is tanítsak. Így teljesen váratlanul, és igazából úgy, hogy én nem is akartam. Tehát, és akkor így felkínálta, hogy na tessék, akkor lesz-e neked kémia, de hogy akkor ez, az én boldogságomat ezt teszi teljessé. Most egy picit folytassuk tovább, már azt is megfogalmaztátok, hogy az ember életében azért több hivatás is lehetséges, sőt, biztos, hogy van is, úgyhogy ezeket a hivatásokat szeretnénk még egy kicsit kivesézgetni. Beszélhetünk nő, illetve férfi hivatásokról is, de mivel mi vagyunk többen, lányok, ezért Zolit háttérbe szorítván egy picit, de nem igazán, azért beszéljünk a női hivatásokról, hogy milyen hivatások lehetnek még a mi életünkben, azon kívül, hogy óvónő, vagy pedagógus, vagy orvosok vagyunk. Cili?
Hát ugye eléggé adott itt a válasz, hogy egy nőnek a hivatása az főleg, hogy ha családos, akkor az anyasság, és hát ne feledkezzünk el a szerzetességéről. Én most jövök egy lelki gyakorlaton, voltam a hétvégén, és ott egy nővér vezette a lelki gyakorlatot, hát valami csodálatos embert. Ismerem őt már régebb óta, de egy csodálatos ember és csodálatos hivatással, amit 100%-osan él a Szentlélekkel egységben. Tehát nagyon, nagyon jó vezetést, lelki gyakorlatot és tanításokat kaptunk a lélektől ő általa, nagyon jó közvetítője és szócsöve a Jóistennek, gyönyörű hivatás. És ugye ott van mellette a mi, akik voltunk mind az egész csoport, lányok voltunk, asszonyok voltunk, és vagy vagyunk, és mindenki családos. Tehát, hogy mi pedig a családos létből jöttünk, és találkoztunk ezen a hétvégén, és ugye így volt teljes a kép és a kör, hogy mégis ennek ellenére, hogy különböző életállapotokból valaki azért egyedülálló, valaki már özvegy is van, azt hiszem, szóval, hogy különböző életállapotokból érkeztünk, és mégis közös nevezőre jutottunk.
És azért most, ahogy hallgattalak téged, eszembe jutott, hogy azért honnan jön az, hogy, mert mondtad, hogy anyaság, de nem biztos, meg hogy szerzetesség, és igen, tehát, hogy azért egy lánynak ott a kezdetek kezdetén föl kell valahogy tudni mérni azt, hogy ő melyikben lesz boldog, nem? Tehát nem tudom, hogy volt-e nektek ilyen élményetek, hogy most szerzetesség vagy pedig anyaság, és hogy beletetted egyikbe is magad és másikba is, és aztán úgy kialakult, hogy melyik a kettő között. Vagy ez csak én gondolom így?
Nekem ilyen élményem nem volt. Nekem viszonylag korán jött az életembe a lurkó, és először én egy gyereket szerettem volna. Megszületett, nagyon nagy baba volt, nagyon sokat szenvedtem bele, és kijelentettem, hogy egy gyermek. De aztán a Jóisten akarata más volt, és így jött a második, harmadik, negyedik, és így teljes a család. És olyan érdekes, hogy amikor megszülettek a csemeték, vagy már nem az, hogy megfogantak, mert nyilván onnantól kezdve érzem magam anyának, hogy megfogant bennem a baba, és onnantól kezdve adtam át magam az életérzésnek, hogy de jó, még egy kis élet van bennem, hanem amikor megszületett, és az első pillanat, amikor odaadták nekem, az első kérdésem nekem mindig az volt, nem ez a standard, hogy minden megvan-e neki, hanem hogy tudtam én élni nélküled eddig. És akkor jött az a nagyon jó érzés, és az összesnél így volt, hogy amikor odaadták, onnantól kezdve jött az igazi szerelem, ami nyilván egy szerzetes nővérnél nincsen meg, de ő nem is erre hivatott. Ő neki ez az érzés, amit nekem az anyaság és a szülés és a születés utáni első pillanatok, és azóta ugye már 30 éve gyakorlom az anyasságot, gyakorlatilag egy szerzetes nővérnek a Krisztus iránti szerelem az, ami betölti a mindennapját, és ami bennünket is erősít, mert tényleg egy lelki gyakorlat, szerzetes nővéreknél egy olyan csodálatos élmény, hogy az ember nehezen hagyja ott a családot, hogy elmenjen, és utána olyan nehezen jövök haza. Amit ők teremtenek, ott valóban ott van Krisztussal, ott tényleg lehet érezni azt a szeretetet, azt az átadást, amit gondolom én, ahogy átadom a gyerekemnek a szeretetet, a nővér átadja nekem a krisztusi szeretetet, ahol nagyon gyerekcipőbe járok. De nyilván még hivatásként megélhetem a házas életnek a férjem melletti szolgálatot, a férjem melletti segítséget, hogy ő ki tudjon teljesedni bennem, mert ez is hivatás. Nekem a férjem az orvos, az egyik legszebb hivatás, de abba, hogy ő ki tudjon teljesedni abba, amit ő csinál, a nagyon nehéz munkájába, abba meg kell teremteni otthon az otthont. És ahhoz is egyfajta hivatás kell, hogy ha nehéz, akkor is otthon legyen, ne csak egy ház, és amikor könnyű, akkor is otthon legyen, és ne csak a ház. Mert nem mindegy, hogy hazamegyek, vagy a családomhoz hazamegyek. Hogy szeretet vár, vagy kitaszított se.
Annak idején, amikor én egyházi iskolába jártam, és gimiben, negyedikben, ugye látták a szerzetes nővérek, láttak bennem egy olyan talentumot talán, vagy készséget, vagy nevezzük bárminek, hogy felajánlották, vagy megkérdezték, hogy nem akarnék-e ott maradni előttnek. Na most így most mindenki elképzelhet engem szerzetes nővérként. Simán. És ugye volt egy gondolkodási idő, tehát az, hogy most én ott maradok-e érettségi után, vagy pedig továbbállok. És ezért kérdeztem, hogy én akkor oda beültem a kápolnában, meg éppen ahol voltam, mindig ezen morfondíroztam, tehát hogy föltettem magamba ezt a kérdést, hogy az én belső boldogságom hogy lesz teljes. És egy 18 éves azért még annyira nem tudja szerintem igazából, de muszáj volt akkor erre választ adni, és én valahogy nem éreztem azt, hogy a szerzetes, hogy nekem szerzetesként kellene tovább élnem. Tehát nem volt, tehát erősebb volt a maga az anyaság, hogy én anyuka szeretnék lenni, és Szál Istennek meg is valósult, mert a Jóisten ezt megadta, és nem is egyszeresen, hanem háromszorosan is, és igaz, hogy én is úgy voltam, hogy mindegyik után nekem több gyerek nem lesz, de mégse ez volt a lényeg, hanem maga az az öröm és maga az a boldogság, ami tehát teljesítette az életemet, és ezzel vált teljessé, hogy elfogadtam azt a hivatást, amit a Jóisten nekem adott, akár anyaként, akár pedagógusként. Beszéljünk egy kicsit a férfiak hivatásáról, kedves Zoltán.
Minden bizony, a férfiak hivatása az, hogy jó apák legyenek, jó férjek, és hát érezzék azt, hogy hasznosak a társadalom számára. Hogy ez miben valósul meg, erre nagyon sok szakirodalom van, és így tovább. Még visszatérve ahhoz, amit mondta ez a szerzetességes téma, az én életemet sem hagyta el ez a lehetőség. Hát, mint tudjátok, én gyerekkoromban rengeteget minisztráltam, tehát az oltár szolgálatában részt vettem, kiváló papjaim voltak, és jól éreztem magamat az oltárnál. Tehát ezt nem mondhatom, hogy nem. És aztán szerzetes iskolába jártam én is, nagyon jó szerzetesek vettek körül. Tehát nyilván ilyenkor az emberben alapvetően a Szentlélek is megkérdez, hogy akkor Zolikám, akkor hát neked ez nem lenne kedved. Illetve hát feltettem magamnak kamaszkoromban is a kérdés, hogy lenne ez kedvem, de igazából sosem tudtam azt mondani, hogy igen. És ez egy fontos dolog volt. Viszont arra, hogy szeretné a családot, arra még mindig határozottan tudtam mondani, hogy igen. És itt fel szeretném hívni a figyelmet, hogy tehát ma már olyan korban élünk, amikor egy férfi, vagy egy ifjúnak, meg egy ifjú leánynak bizony kell foglalkoznia ezzel, hogy ő szeretne a családot. És hogy ezt nem csak fel kell tenni ezt a kérdést, hanem válaszolni is kell rá, hogy igen. Hogy ennek az elhatározásnak, annak a vágynak, hogy én anya legyek, hogy én apa legyek, stb., hogy én egy rendes, normális férj legyek, egy normális szerető feleség, hogy ezeket igenis meg kell fogalmazódni a kamasz gyerekekben. Én ezeket általában felraktam a tanítványoknak, ezeket a kérdéseket, hogy ezzel hogy állnak. Mert hogy sem jó asszonyá, sem jó férfivé nem születünk, hanem azért kell válnunk. És ilyen szempontból úgy gondolom, hogy minden férfi embernek az az elsődleges hivatás, hogy férfivé váljon, és férfi legyen. Ugye ez kapcsolódik még egy hivatásszerűzött szakma is, az már az egy külön kegyelem vagy lehetőség az élettől, és a férfi válás útja az nem egy egyszerű. És talán az a baj a mai világnak, hogy lemondanak erről az útjárásról a férfiaknak a nagyon nagy többsége, vagy a fiataloknak a nagyon nagy többsége, és vagy nem is válnak férfivel, hanem ilyen gyerek férfiak maradnak, szenvedélybetegek, döntésképtelenek, sodródók, mami hotelből lakók, stb., vagy egyoldalú férfiakká válnak, és akkor eznek következtényben nem valósul meg az, ami talán minden férfinak a kötelessége, vagy legalábbis Isten által belőtett cél, hogy egyfajta önfeláldozó szeretete szolgálni a másik embert, talán a világot is. Hát Jézus Krisztus példája ez abszolút erről szól, tehát ebben erősít meg minket, jó nekünk keresztényeknek, mert csodálatos példakép van előttünk a mi Urunk Jézus Krisztus élete. De akinek ez nem adatik meg, annak is kell keresnie magában ezt az erőt, mert ez belénk adta a Jóisten, hogy hogyan tudok hasznos lenni a világ számára, hogy nem magunkért éljünk, hanem másokért. És hát ebben férfias utakat kell járni. Tehát vállalni kell a szenvedést, vállalni kell a nélkülözést, vállalni kell a tetteinknek a következményét, vállalni kell a küzdelmet, a tartást, és ami a legfontosabb, hogy ez, ha csak nem szerzetes vagyok, és akkor támogattam a szűzanya, meg a Jóisten, akkor meg egy közösség sok esetben, akkor ez kell egy olyan nő, akivel ez megvalósítható. Mint ahogyan itt hallottuk az előbb is, hogyha van egy jó hivatása a férfinak, akkor is otthon tudja, hogy biztonságban és szeretetteljes családi légkör, akkor abból a hivatásból bármennyire is kimeríti, és sokat ad másoknak, jut otthonra is. És én úgy gondolom, hogy a mai világban, hogyha férfiak jól szeretnék a feleségüket, és a feleségük is ebben tudná erősíteni őket, illetve hát egymást erősítve sokkal boldogabb világot élnénk. Mert a gyerekeink is boldogabbak lennének. Hát persze, hogy mi az igazi férfi hivatás, hát nagyon sok fajta lehet. Nyilván valami társadalmilag már régóta azt mondják, hogy az inkább férfi, tehát mit tudom én, az ügyvédek nagy része azért még mindig férfi, de például a politikusok többsége is még mindig, vagy régen ugye az orvosok, vagy a rendvédelemhez tartozóknak a nagy többsége még most is férfi, tehát sok-sok olyan társadalmi meg elismert hivatás van, amiben úgymond a férfiasságunkat megélhetjük, vagy kiélhetjük, vagy igazából kifejleszthetjük. De nagyon fontos, hogy ez mások javára és másokért történjen. Katonasághoz visszatérve az azért fontos, mert a harcos énünket ott meg tudtuk élni, mármint a katonaságon. Minden egyes férfi válásnak vannak úgymond lépcsőfokai, és talán a kamaszkorban, vagy a fiatal felnőtt korban nagyon fontos az, hogy ez a harcos énünkkel tisztában legyünk, és azt kiműveljük, mert hogy ez rendez minket a világban ahhoz, hogy hogyan viszonyuljunk a feletteseinkhez, vagy egyáltalán felső akarathoz, vagy törvényekhez, vagy hogyan igazodjunk. Ráadásul ez a harcos énünk is azért fontos, mert ez tanít meg minket igazán küzdeni. Tehát ez valóban kimarad a mai fiataloknak az életéből, és ez annyira az is akkor talán szerencsés volt, hogy kiragadtak a közegből, amiből voltál, és akkor ott kellett helytállnod. Ma már nincs olyan helyzet, amiben talán, ha bentlakásos intézményben jársz azon kívül, hogy kiragadnának abból a környezetből, amiben vagy, és hát sokan szerintem attól szenvednek, hogy az a környezet, amiben vagy, van, az testi, lelki és szellemi épülésének éppen nem tesz jót. Igen, ez a férfivá válás, és nagyon fontos ez a komfortzónából való kilépésnek a megtapasztalása, mert ha ebből kilépünk és megtapasztaljuk azt, hogy milyen válaszokat adunk a válaszainak, mi az értéke, és hogy ez rengeteg olyan tapasztalatot ad az embernek, ami aztán nagyon hasznosul. Nem tudom, tehát én úgy érzem, hogy kevés lehetőséget ad a mai világ a hagyományos, tradicionális értelemben vett férfiasságnak a megélésére, de nem is ezzel kell foglalkoznunk, hanem az, hogy a mai világ mit ad, és ebben hogy lehetünk férfiasak.
Igen, ebben hogy lehet őket segíteni, hogy...
Már nem hívhatjuk vissza a katonaságot.
Persze, nyilván.
Tehát igazából én például azt a fajta lelki egészségnek a megőrzését, ami nagyon-nagyon fontos egy családi életben, az, hogy legyen egy belső tartásunk, egy bizodalmunk abban, hogy amit cselekszünk, vagy amiben hiszünk, amiért a céljainkat megfogalmazzuk, azok a küzdelmek és nehézségek ellenére keresztül vihetőek és helyesek. És ha megvan bennünk egy egészséges életvágy, stb., akkor ezt sugározhatjuk a családunk felé, és akkor talán kevesebb lesz a depresszió, kevesebb lesz az elmagányosodás, kevesebb lesz az úttalanság érzése, és így tovább. És ebben óriási feladat, minőségi különbségek vannak talán a férfi és a nő között, mert talán az asszonyok megadják azt a fajta érzelmi biztonságot, ami szükséges a gyerekeknek. A férfiak pedig olyan fajta elvárásokkal élnek, vagy olyan célokat kínálnak fel, amiért érdemes küzdeni, vagy legalábbis önmagunkon túltenni. És ha ennek az aránya jól működik egy családban, és ebben partnerek is segítik egymást a család tagjai, akkor az egy nagyon jó család lehet. Minden nehézség ellenére. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az önfeláldozó szeretet az a csúcsa mondjuk a férfiasságnak, és az önátadó szeretet pedig a nőiességnek. Mária is, és Jézus Krisztus élete is erről szólt. És hogyha erre törekszik mind a két fél a családban, akkor ott nagy baj nem lehet. Tehát ott meg természetesen van egy hitünk, és arra rábízunk a Jóistent, hogy amit nem tudunk megoldani, akkor ő segítsen. Ő átvisz minket ezeken a nehézségeken. Én nagyon hálát adok a Jóistennek, hogy szentségi házasságban tudok élni, hogy a szentségi házasságunkat mélyítjük, hogy lélekben is igyekszünk együtt haladni, mert talán ez is fontos. Én úgy veszem észre, hogy sok helyen ez probléma, hogy az egyik már nagyon előjár a lélekben való gyarapodásban, a másik pedig nagyon lemarad. És ezekből sok-sok konfliktus lehet, és mindig annak kell húznia a másikat, aki előrébb jár.
És talán akkor, bocsánat, de most már kifutunk az időből, úgyhogy azt gondolom, hogy megpendítettél már megint egy olyan témát, amiről majd a későbbiekben is tudunk, azt hiszem, hogy elég sokat beszélgetni, úgyhogy köszönöm szépen ezt a tartalmas beszélgetést, és egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Birincsükné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával, Hadobásné Tóth Ceciliával és Hadobás Zoltánnal beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Közelkép című portréműsorunkat, ezt követően az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora a Líceumi Krónika szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től Zöld hullám című környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a székelyföldi tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódium beszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, amelyben ma Jász Szent Andrásra megyünk a 29. Jász világ találkozóra. Erre a programra invitál meg mindenkit Kollád Bálint, a falu polgármestere és a szerkesztő Papp Péter kollégám. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és minden kedves hallgatónknak. Szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Az Úr így felelt: Márta, Márta, sok mindennel törődsz, sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Olvasom a Lukács evangéliumban. Aki összeszedetten él a mélységben, az a kis dolgokban is meglátja a nagy összefüggéseket. A csend nem pusztán hallgatást jelent. A csend valami pozitívum. Belső közelség, mélység, teljesség. A csend a rejtett élet békés áramlása. A komoly kérdések, fontos gondolatok melletti nyugodt elidőzést be kell gyakorolnunk. Igazi bensőség és mélység csak ebből fakad. Az egyéniségből csak akkor bontakozik ki valami, amit bölcsességnek, megértésnek vagy egyszerűen szeretetnek hívunk, ha ez a belső csend életformává válik. Uram, Istenem, azt szeretném gondolni, amit Te gondolsz, úgy szeretnék a dolgokról vélekedni, mint ahogy Te. De a fantáziám tele van újságok és hirdetőtáblák betűrengetegeivel és képeivel. Úgy szeretnék szeretni, mint ahogy Te szeretsz engem és másokat, de már százszor eladtam a szívemet. Istenem, Te azonban éppen azt keresed, ami elveszett. Engem is követsz kegyelmeddel. Ma ez a tudat töltse be a napomat. Thank you. Úr így felelt: Márta, Márta, sok mindennel törődsz, sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Olvasom a Lukács evangéliumban. Aki összeszedetten él a mélységben, az a kis dolgokban is meglátja a nagy összefüggéseket. A csend nem pusztán hallgatást jelent. A csend valami pozitívum. Belső közelség, mélység, teljesség. A csend a rejtett élet békés áramlása. A komoly kérdések, fontos gondolatok melletti nyugodt elidőzést be kell gyakorolnunk. Igazi bensőség és mélység csak ebből fakad. Az egyéniségből csak akkor bontakozik ki valami, amit bölcsességnek, megértésnek vagy egyszerűen szeretetnek hívunk, ha ez a belső csend életformává válik. Uram, Istenem, azt szeretném gondolni, amit Te gondolsz, úgy szeretnék a dolgokról vélekedni, mint ahogy Te. De a fantáziám tele van újságok és hirdetőtáblák betűrengetegeivel és képeivel. Úgy szeretnék szeretni, mint ahogy Te szeretsz engem és másokat, de már százszor eladtam a szívemet. Istenem, Te azonban éppen azt keresed, ami elveszett. Engem is követsz kegyelmeddel. Ma ez a tudat töltse be a napomat.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.